Sziasztok, ez itt a Kisles negyedik évadának 11. adása. Ezen a héten a válogatottaké a főszerep, úgyhogy mi is róluk fogunk beszélgetni. De mielőtt belekezdenénk a szokásos, hogy mondják ezt, szolgálati közleményeket muszáj elmondani.
Én jövök.
De.
Hozd meg az adást, ne felejts el feliratkozni, nyomd meg a kis harangot, az a feliratkozás, és lájkolj.
Sőt, mindig az értesítés, hülye gyerek.
Jó, melyik a felirat? Ja, a feliratkozás. Ja, igen, a harang az hülye. A harang, nem baj, nyomd meg, amit találsz a YouTube-on, nyomd meg. És
az se baj, ha van közel a kis hozzá.
Igen, a hozzászólás is jó, nem?
Persze.
A like, a hozzászólás a legjobb. A megosztás minden mennyiségben.
Szuper. Igen. Szóval válogatott mérkőzések voltak ezen a héten, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. A nők, felnőtt nők, ez se feltétlenül igaz, mert egy rendkívül fiatal kerettel mentünk Vuzsaniba.
Wow.
Egy gyönyörű, festői környezetben fekvő kis francia városban játszott a magyar női válogatott. Egy, azt mondom, hogy eléggé jó színvonalú tornán. Franciaországgal, Szlovákiával és Norvégiával két győzelem, egy vereség és torna győzelem a vége.
Taps. Reméljük a fiatal játékosok meg tudták mutatni, csillogtatni erényeiket és beverekszik magukat a válogatottba.
Így, ahogy mondod. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy nem voltunk ott, sőt online, interneten sem tudtuk követni, nagyon sok mindent nem feltétlenül szabad vagy illik mondani erről az egészről. Nagyon jó volt olvasni, hogy nyertünk a franciák ellen 1-0-ra, illetőleg a szlovákokat vertük 3-1-re. Norvégiától 3-2-re kikaptunk, de ez még mindig belefért, és így tornagyőzelemmel zártak a csajok, úgyhogy gratulálunk.
Szerintem
ugorjunk is át. Ugye játszottak még a női U18-asok, a férfi U18-asok.
Főle sorold, mert kitölti a vadásidőt.
Nem fogom felsorolni ezekkel a tornákkal, nem is foglalkozunk.
Csak legalább a város neveket, hogy hol játszunk.
Nem tudom ilyen szépen kimondani, mint Vuzsanit. Beszéljünk arról, hogy volt egy Sárközi Tamás emléktorna.
Azt legalább tudjuk, hol Budapest.
Budapesten, a Tüske csarnokban. És hát eléggé kurtán furcsán indult ez az egész. Ugyanis az első napon, csütörtökön, ugye a második mérkőzést, az esti mérkőzést játszotta a magyar csapat.
Azt hittem, hogy 4 héttel ezelőttről akarod kezdeni ezt a kurtán furcsa sztorit. Jó.
Kezdhetnénk onnan is, hogy 4 héttel ezelőtthöz képest mennyit sikerült fejlődni a marketingben, meg ilyenekben, de nem szeretnénk most ebbe belemenni, és így is eléggé károgósnak tűnhet majd a mai beszélgetésünk szerintem. Ne akarjunk ebbe belemenni, hogy miért nem volt már megint teltház egyetlen válogatott mérkőzésünkön sem. De hát talán a legrosszabb az az volt, hogy csütörtökön, az esti mérkőzésen, hát én mutatom nektek, 20 perccel a mérkőzés előtt következőt láttam a Tüske csarnok előtt.
Egy Skodát.
20 perccel a mérkőzés előtt.
Taxi.
Az volt a VIP parkoló.
Nem, az lent van a Tüske alatt. Szóval rendkívül kevés nézővel indult a mérkőzés. Ennek volt egy objektív oka is, miszerint baleset volt a Lágymenyösi hídon, és ott a környék az elképesztő módon bedugult. Találkoztam olyan ismerősömmel az első harmad vége felé, vagy a szünetben, egészen pontosan, aki mondta, hogy az első harmad végére ért ide. Szerencsétlen szituáció, az tény, de tehát, mondjuk ez nem annyira jó kép. De a mérkőzésen már, most próbálok még képet mutatni, erről is majd még lesz szó. azért, amikor már az első harmad vége felé jártunk, akkor azért ebből a videóból talán kiderül, hogy nem volt annyira üres az a csarnok, de erről a videóról azt kell tudni, nem, ezt még most nem mondom.
Volt sok néző, de szurkolót nem látok, mert ők ugye a kapu mögött szoktak éjjelezni.
Nem voltak a kapu mögött, egyik kapu mögött sem. Az első japánok elleni mérkőzésen, hát konkrétan ilyen tényleg az a színházi hangulat volt, de legalább, ha nem is oly magabiztosan, és nem is oly könnyedén, de nyert a magyar válogatott 3-2-re hosszabbításban. Ugye 1-0-ra vezettek a japánok, onnan fordított a magyar csapat egy szép, meg egy talán szerencsésebbnek mondható góllal, aminél egyébként nagyon nagyot védett a kapus, mert így átpörgött a háta mögé a korong, és hátra nyúlt a lepkéssel, csak hát már bent volt szegény a gólvonalon túl, úgyhogy teljesen jogosan adták meg a játékvezetők. Aztán egyenlítettek a japánok. Hozzáteszem, bocsánat, még egy picit visszaugrok az időben. A japán vezető gól, az egy emberelőnyös találat volt. Ez egy olyan erős és lőtt keresztpassz után született, amit gond nélkül vett át, és emelt be a rövid oldalra a japán játékos. És ez az, amit nem láttunk a magyaroktól. Ezek hát az emberelőnyös játékunk az egész tornán akadozott szerintem, de hadd ne én beszéljek végig. Mondjátok el ti mondjuk az első mérkőzésről, a Magyarország-Japánról a véleményeteket.
Hát nem tudok szó nélkül elmenni mellett, a marketing mellett se, hogy két nappal a mérkőzés előtt kirakják, hogy telt ház van. Innentől gondolom senki nem kapálózik, hogy jegyér induljon akár online felületen, akár bárhol. Majd egy nap múlva kiderül, hogy még sincs telt ház, akkor ezt hogy kommunikáljuk, hát akkor legyen az, hogy még kerülhetnek vissza jegyek a rendszerbe, ha valaki esetleg szeretne jegyet venni, akkor figyeljen, mert hát ha lesz. Aztán elkezdődik a szombati meccs, ugye a 400 ülőhely szerintem simán így a tévéképen keresztül szabadon. Hát na, most ki kaptak jegyet, milyen jegyet, miért került az, és hogy került, ez egy önfényezős poszt, tök gáz az egész, és akkor jött a japó meccs. Az igazság, hogy az első két meccs alapján nekem még semmi kivetni velük nem jutott eszembe, mert tényleg egy kísérleti csapat, nincsenek összeszokva, sokan soha nem is játszottak egymással, hogy az előnyös játékot számon kérni, vagy bármit nem éreztem jogosnak. Ráadásul a japok ugye gyorslábúak, mindig nehezen megy ellenük. A franciák azért sokkal feljebb rangsorolt válogatott, mint mi. Abban se volt problémám. Hát, ugye sokan reklamálják mindig ezt, hogy miért nincs bőkeret, miért nem próbálunk ki több játékost, miért mindig ugyanazok a játékosok, hogy bérelt helyek vannak a válogatottba. Néha én is belementem ebbe a gondolatsorba, hogy lehet, hogy jogos. Hát most megkaptuk rá a választ, hogy miért. Hát szerintem még mindig ott tartunk, hogy olyan 25 válogatott szintű játékosunk van, illetve divízió 1 a közepének az elejéhez tartozó játékosunk van. Tehát aki azt gondolja, hogy a csoportra bennmaradási esélyünk van, vagy nekünk liftező válogatottunknak kell lenni, azt szerintem óriási tévhitbe van.
Hát liftező lehet.
Hát így, hogy két válogatottat kizárnak. Tehát ha most nem, ott lehet. Van a... Ja, igen. Ja, hogy a div egy a B között. Igen. De tényleg azt érzem, hogy az a volán, meg a légiósok ütik a div egy a közepét elejét, az Erste meg tényleg az a div egy a vége, B eleje.
Igen. Én azért nem értettem, ugye egész nap mentek itt az írások, hogy ilyen rosszak vagyunk, olyan rosszak vagyunk. Nincs semmi, ami jobbra predesztinálna minket. Tehát szerintem teljesen helyén volt, amit ma láttunk. Itt tartom a jégkorong. Az a baj a jégkoronggal, egyébként ez is eszembe jutott, az a baj a hokival, hogy azt jégen kell játszani. Tehát amíg csak így dumáltunk, amíg így dumálunk, addig mi vagyunk, hogy a Kanadát is megvernénk. De amikor ki kell menni a jégre, akkor más. Mert akkor látszik az, hogy az Erste Liga olyan szinten van, ahol, és most nem lehet mondani, hogy most bántom őket, nem bántom őket, ez a realitás. Be kell azt a lécet, azt jó helyre kell tenni. Tehát, hogy Én nem azt mondom, hogy nem maradhatunk bent, ami isteni csoda által, de nem az a realitás, hogy mi benn maradunk az átcsoportban. Az sem realitás, hogy mi ott legyünk. Szerintem, ha most nem is ez a szerencsétlen helyzet, ami bár ne lenne, akkor hosszú évek nem látom azt, hogy mikor lenne még egyszer olyan a magyar jégkorunk, hogy bekerüljünk az átcsoportba. Szerintem nincs ott a magyar jégkorunk, és tényleg nem a játékosok a nem az az első, hogy tehát itt mindent javítani kell. Tehát az nincs olyan, hogy a körülmények körülötted olyanok, amilyenek.
Jól látszott ez már ezen a szinten is, hogy amire például egy biginek Japán ellen van ideje, a franciák ellen semmit nem tudott már csinálni, mert ott annyival kevesebb ideje volt.
És ez nem a francia legjobb válogatott. Messze.
Ahogy a magyar se, de nincs.
Jó, csak ők nekik. Igen. Tehát tudod, most ők ennyit fognak javulni, még ennyit. Tehát, hogy uh-huh. Én azért mondom, hogy nem, én nem érzem olyan tragikusnak ezt a helyzetet. Tényleg Kevinnek az első meccsei. Szerintem ez korrekt volt, mintha behívta volna azt a 20-at, aki szokott, kb. Tehát, hogy nagyjából ugye csinálta volna azt, és hogy lejátsza azt a hármat, de nincs értelme. Gondolom meg akarta nézni, hogy tényleg ki az, amit mondott is, hogy ki az, akire lehet majd számítani. Az, amiről beszélt is, hogy az osztrák, ugye lesz decemberben egy két meccses oda-vissza, vagy Bécsbe lesz mind a kettő, nem tudom, vagy majd Ausztriában.
Bécsbe.
Uh-huh.
Bécsbe, de
új stadion, vagy új csarnokba.
Mindegy. Ausztriával két meccs, és arra azt mondta, hogy talán még fiatalabbakat akar elvinni.
A 25-ös, hát nem akar, de ugye az Erste, vagy a Rebel nem áll le, a nemzetközi nem áll, csak az Erste áll le, úgyhogy ez egy 25-ös válogatottat fog oda küldeni, így mondta, tehát szerintem ő se lesz ott igazából.
Úgyhogy szerintem ezzel nincs baj. Tényleg, ugye, lehet, hogy én most nagyon rózsaszínnek látom, és hát nem látom rózsaszínnek, mert kutya volt a mai játék, az egyértelmű. Csak éppen nem vártam ennél sokkal jobbat. Jó, esetleg, majd picit nem sokkal jobbat vártam talán. Nem
vagyok. Hát amit fájdalmas volt látni, az a két lépésből 3 métert vert a védőinkre szóló gól. Tehát, és ez most kiragadott példa a meccsről, mert de összességében is. Tehát az, hogy letámad minket bárki, mind a három válogatott ezt a taktikát választotta ellenünk, ugye ezt mondták is most az ukrán meccsen, hogy letámadja a magyar válogatott, és ebben nem tudunk mit kezdeni. Tehát korongot vesztettünk úgy, hogy birtokoljuk a korongot a kapu mögött, és nem tudunk vele mit kezdeni. És elkezdünk forgolódni, és elveszik tőlünk.
Jó, de ezt beszéltük az előbb
adásban. Ilyen utánpótlás meccsekkel látok ilyet, öcsém.
Hát ez beárazza.
Ez nagyon gáz.
Beáraz az Erste ligát, hát ehhez van szokva, ahhoz van szokva, nincs ahhoz, pontosan rosszul mondom, nincs ahhoz hozzászokva, hogy ilyen szintű letámadás érje őt, tehát...
Van is, az nem ilyen sebességű, vagy minőségű.
Nem ilyen sebességű, és ott kapálózik a koronggal az Erste ligába, eltelik 2-3 másodperc, és nincs gond, tudod, még nyugodtan van idő passzolni, még egy ilyen lassú cselt is meghúzni. Nemzetközibe már nincs, pedig ugye ez az ukrán csapat, ő liftező a Div 1A és a Div 1B között, nem?
Hát ritkán liftező, mert most már vagy 3 éve ott szorultak a B-be, meg most is harmadikat vettek, tehát annyira hát, nem.
Azért mondom, hogy nemzetközi szinten már ilyen nincs, ezért mondom, hogy az Erste Liga az szerintem nagyon messze van a... Hú, hogy mondjam, hogy senki ne sértődjön meg, tehát így a... nem is
a top ligától. A Div 1A attól messze van lassan.
Igen, de nem, tehát ezt is azt mondom, nem, hogy mondjam. Hát nagyon-nagyon nehezen tudok példát mondani. Az a lényeg, hogyha most a főnök mindig régen jött ilyen focis emlékeivel is, hogy ő mekkora futballista lenne, ha a körülmények úgy... De nem, téged se akarnak mentani, de most, ha most mindig a Gyimrót ellen játszol, akkor utána hiába készülsz a Barcelona ellen, akkor azt fogod tudni megcsinálni, amit a Gyimrót ellen meg tudsz csinálni.
Gyimrót az te.
Az, arra gondoltam. De érted, mit akarok mondani? Tehát az Erste Liga egymással játszanak, és azt mondjuk, hogy ráadásul arról beszélünk, hogy több a rossz meccs, most az utóbbi időben láttunk már egy-két jobbat, de több a gyengébb meccs, hát akkor ez jön ki.
Számunkra esett a színvonal az Erste Ligának, mi úgy érezzük, hogy nézzük a meccseket, hogy szorosabb lett, kiegyenlítettebb, de nem annak az árán, hogy a liga alsó feléhez tartozó csapatok erősebbek lettek, hanem ők egy picit erősebbek lettek, az elején meg egy picit gyengébb. Mi úgy érezzük, hogy így elegyenlítődött ki a liga, amit most szerintem ezek a meccsek megmutattak annak ellenére, hogy 39 játékos lépett jégre, mert aztán mindenki kapott játék lehetőséget, tehát tényleg se összeszokottság, se semmi. De De szerintem én nem néztem meg, se a meccseket nem láttam, se az összeállításokat egyik válogatottnak se, de volt egy német kupa, ahol a németek, az osztrákok, a szlovákok és a dánok játszottak, ahol az osztrákok a másodikak lettek a szlovákokat verve, dánokkal hosszabbításra menve. Tehát...
három szerencsés meccsük volt.
Valószínű, de ott az a Kasper gyerek azért megint betalálgatott, tehát ott vannak ezek a tehetségek is, meg... Na... De ráadásul én egy olyan szintű tornán képzeltem el magunknak, hogy az felkészít egy A-csoportos szereplésre. Ez, hogy két divízió, egy B-s csapattal játszunk, meg egy Franciaországgal, az tök jó. Az meg is mutatta. Én ezt nem tudom.
Hát szerintem nem kell olyan tragikusan felfogni. Messze van még.
Biztos nem, mert akkor ugye ott a példa, tehát hogy most elmondtam az osztrákokat, ott vannak a szlovákok. Csoportutolsók, vagy tornautolsók, vagy ott vannak a szlovének itt nálunk az egy pontjukkal. Tehát biztos annak se erülnek otthon a szlovének.
Csak nem érdekli őket, tehát hogy ők tudják nagyon jól, hogy az a válogatott, amelyik a világbajnokságra utazik majd, az nem ugyanaz.
Ez köszönő viszonyban nincs a mostanival, így van.
Innen a szlovének elvisznek magukkal három embert, vagy lehet, hogy ötöt.
Szlovákok lehet egyet se.
A szlovákok lehet, hogy egyet se. Az osztrákok valószínűleg a legjobb, mint ahogy mi is tulajdonképpen a franciák ellen a legjobb összeállításunkban léptünk pályára. Nem jó lehet mondani, hogy vannak persze sérültek, meg vannak olyan...
Hát az észak-amerikaiak.
Ja, arról akartam beszélni, hogy vannak olyan játékosaink, akik még nincsenek csúcsformában, nem is most kell persze. Tehát a playoffra meg a VB-re kell csúcsformában lenni, de például Terbi nagyon szép gólt lőtt a franciáknak, és...
Ez is tök nehéz kérdés, ugye, hogy azt mondjuk, hogy ne az döntsön, hogy ki hányszoros válogatott, meg mit tett le eddig az asztal, hanem a pillanatnyi forma, és ki milyen, tehát az menjen, aki jó formában van, jó játszik, önbizalommal telve. De itt a Terbi, idén szerintem nem megy neki olyan nagyon jól, nem sok pontot gyűjtött, de itt most jól játszott, gólt lőtt. Aztán biztos van ellenpélda is, de kapusposzton is, ugye mi vártuk, hogy Vainak jól megy, a Fasszában jól megy, Bálizsnak a lengyel ligába. Nem tudom.
Hát szerintem az a helyzet, hogyha a Volán egy közepesen jó szezont le tud hozni, tehát ha mondjuk lesz rájátszás, és én most úgy látom, hogy idén talán a döntő nem lesz meg, de messze van még. De az a lényeg, ha egy rájátszás első körben még le tud játszani néhány jó meccset, tehát egy ilyen közepesen jó szezont fut, az szerintem olyan szintű felkészítés, ez az ebben szezon, hogy nagyon nehéz a Volánból bárkit kihagyni.
Hát én erre mondtam nektek azt, hogy alapból a válogatott első három sora, az a Légió, meg a Volán. És én a negyedik sor az Erste, de a helyet én sokkal szívesebben látnám a Volán negyedik sorát, akik idén marhajok. Hát mert azt biztos, hogy tudják hozni, mint az Erste, csak ők sokkal magasabb sebességgel játszanak.
Főleg, ha még ezt a Nilsson sikerül, nem tudom most, hogy őt tervezzük honosítani, mert a jobbos védő az...
Igen. Mondjuk Fejes Nándi nagyon tetszett nekem egyébként.
Igen.
Én pont ezt akartam mondani, hogy volt egy nagyon furcsa jelenet a franciák ellen, és nem csak egy, nagyon sok ilyen volt, de volt egy extrán, amikor a Fejes kétszer a saját kapunk gyakorlatilag mögött a palánknál megszerzi a korongot, majd elindul vele, amolyan Erste-ligás tempóban, és egy másodpercen belül, vagy tized másodpercen belül veszi el tőle a francia. Majd megint Bruce, megint megszerezzük, megint elindul a Fejes, megint lassan, megint elveszítjük. Majd még kétszer-háromszor Bruce, visszaszerezzük.
Túlzol, nem volt ilyen.
De volt.
Ugyanabban
szerintem ez a két perces shift, amikor
így van, és majd két percig
benne volt. Ötször nem szereztük meg a zsugát, ott az eléggé.
De ott nagyon sokszor megszereztük, és nagyon sokszor el is adtuk azonnal azzal a lendülettel. Majd a végén, amikor már azt mondtuk, hogy na megvan a korong, akkor egy kapu jobb oldalától ott a bedogó kör környékén visszapasszoltuk megint a Fejesnek, aki már nagyjából a fülén sem kapott levegőt, elveszítettük, gól. Érted? Tehát, hogy a probléma az...
Akkor ez nem ugyanaz a szitu, amire én gondoltam.
Én azt akartam belőle kihozni, és ez szinte minden játékosra, szinte minden szituációban igaz volt a franciák ellen, főként azokra, akik az Erste Ligában játszottak, de jó pár volán játékoson is ezt éreztem, hogy megvan a korong, akkor jó. Gondolkodjunk. Nincs idő. Egy ilyen szintű francia válogatott ellen sem volt idő. Rengeteg korongot szerzett a francia válogatott az ellenfél támad, tehát a támadó harmadban. Nagyon sokat. Én nem szakmázom, tehát nem, nehogy félreértsen bárki is, nem szak, csak azt láttam, hogy játszik könnyedséggel szerzik meg a korongokat. Kettő ember volt, aki fizikálisan is fölvette velük a versenyt, az egész mérkőzésen, mert időszakokban a volán többi játékosa is igen, de a Sebő-Galló duó az egész tornán nagyon magasan kilógott, jól tudom, hogy a Sebők-Baluma már nem játszott, de ők nagyon magasan kilógtak. Nem azért, mert nem lőttek sok gólt, nem adtak rengeteg gólpaszt, hanem a fizikum, a játék intelligencia, ahogy ők játszottak, az annyival másabb volt ott élőben nézve ezeken a mérkőzéseken, hogy egy Sebők vagy egy Galló gyakorlatilag nem néz le a korongra. Érted? Végig fönn van a feje, végig tudja, mi a szituáció, és a Sebőkön főként lehetett érezni, hogy másfélszer gyorsabb, mint bárki ebben a mezőn.
Jó, de most akkor mit akarsz ezzel mondani, hogy a finn liga jobb, mint az Erste? Mert ezt ideig nem tudtuk.
Nem, azt akartam belőle kihozni, hogy amit az Albi mondott, hogy a Légió meg a Volán, hát a Légió az kettő játékosunk.
Hát okay, jó, meg az de a Kristóf.
Igen, ők még az amerikai fiatalok, ők még lehet, hogy...
Meglátjuk, de egyébként ebbe sincs túl nagy meglepetés, mondjuk szerintem a Willi még nincs is formában.
Tehát a mai itt meccsen... simán befér a Vértes is szerintem, ebbe a válogatottba simán. Meg nekem nagyon eszembe jutott, amit a amit a Halász Bénivel beszélgettünk, aki nem látta, nézze meg, mert nagyon jó beszélgetés, nagyon jó dolgokat mond benne Béni, hogy amikor tehát önismeret, amikor felmész a jégre, és minden jön, sül a kezed, gólok.
Értem.
Van egy A-típusú játékod. Ha ez nem megy, akkor passzolsz, ütközöl, mész cserélni. Ez a B-játékod, ha ez sem megy, akkor ütközöl, és mész cserélni. És ezt szerintem nagyon sokan nem ismerték föl, és tényleg hosszú cserék voltak, benragadások, egyéni eskedések, megpróbálom egyedül.
De miért gondolod azt, hogy nem ez volt a taktika? Most ez lehet egy nagyon nagy hülyeség, mert valószínűleg nincs olyan taktika, hogy... De mi, hogyha Kevin azt mondta, hogy próbáljunk direkt hosszúkat cserélni, hogy nézzük meg, hogy nyomás alatt játékosok mit csinálnak. Persze az nem gondolom, hogy taktika, hogy beragadsz két percre, tehát az nincs ilyen taktika, de lehet, hogy van olyan, hogy gyerekek, ne 25 másodpercet cseréljünk, hanem 50-re.
Nem tudom.
Nem hiszem, csak nem tudhatjuk.
Nem tudhatjuk.
Tehát azért mondom, hogy ebben, ugye, amit ott a Béni mond, tök jó, nem biztos, hogy egy felkészülési tornán ugyanazt kell játszani, mint egy bajnokságban, amikor folyamatosan megy a bajnokság, és pontokat kell szerezni. Itt szerintem pont az lett volna a lényeg, amire szerintem jó is volt a torna, hogy az emberek megmutatták, hogy mit tudnak. Amit ma játszottunk...
Így egyénenként, ahogy mondott, tehát hogy az emberek megmutatták. Csapatjátékot szerintem nem is várt el a Kevin, mert hogy?
De akkor meg nincs probléma, mert amit ma mutattunk, azt tudjuk. Azt tudom, hogy ez nincs magasan. Az tény, hogy ez nem túl sok. De hát ebből kell főzni. Tehát amikor Kevin gondolom elválaszta, akkor gondolta, hogy nem üzék lesznek itt Crosbyk, meg üzék.
Hát mondta, hogy megnézte előtte az összes VB meccset, a Jubjanait, meg hát több meccset, akkor, meg tehát nyilván akkor tisztában volt vele, hogy mit fog van elvállalni. Ráadásul igen, tehát a Volánnál ugye megszoktuk, hogy nagyon őszinte, nagyon egyenes nyilatkozatokat ad, és most nekem fura volt például ez, amikor kérdezték, hogy mit gondol a teljesítményről, akkor mindig mondta, hogy ez most csak arra volt jó, hogy megismerkedjünk, meg sok minden játékos lehetőséget kapott, és majd februárban. Tehát egy kicsit nekem ez olyan...
Hát én az nem
megúszós válasz volt, hogy nem akart megbántani senkit, hogy nem tudom.
Hát legyünk abban biztosak, hogy februárban nem 39-es kerettel fog indulni.
Az biztos.
Tehát, hogy ő nem tudom mennyire tudja figyelemmel kísérni, főleg az Erste Ligát.
Ugye, nem? Hát, én ahogy ismerem, szerintem, ha más nem, akkor videóról megnéz minden.
Ja, az lehet, vagy legalábbis igen. És viszont, amit még akartam mondani, pont a japó meccsen, nekem tökre tetszett a Kis Dani, Újpestből, hátvéd. Tökre tetszett a japán ellen. Gólt is lőtt, de egyébként is tetszett a játéka, hogy egy nem túl jó paszban lévő Újpestből szerintem tök jót játszott.
Igen.
Persze lehet, hogy egy AVB-re ez nem elég, nem tudom. De az is lehet, hogy miért ne.
Á, nem. Hagyjuk már. Tehát egy AVB-re mi nem vagyunk elegek. Úgy,
jó, de AVB-re semmi nem elég, csak azt mondom, hogy egy AVB-re menő magyar válogatotthoz.
Persze.
Hoz. Hát ez van. Hát most tényleg mondjuk azt, hogy gyerekek, visszalépünk, vagy mi? Hát ha már ott vagyunk, játsszuk le azt a hét meccset, nem? Aztán ki tudja.
De egyébként szerintem hát. Egy csalódás lehetett, vagy nem tudom, hogy inkább a meglepődés lehetett Kevinnek ez a nézőszám is, illetve a nézők miensége, hogy tényleg nézők voltak, hát. Nem szurkolók. Nem? Tehát hallott, hogy milyenek a magyar szurkolók, tudja Fehérváron milyenek a magyar szurkolók, visszanézte a jubjanai VB-t, láthatta, hogy milyenek a magyar szurkolók, és akkor most ebben szembesült, ami itt a tüskébe volt. Hát tényleg ilyen színház.
Hát igen, nézzétek meg ezt a videót. Ez azért tanulságos, mert itt a rögtön látszik is gól.
Közvetítsd le a hallgatóknak.
Gól. Tehát azt látjuk, hogy a japánok elleni egyenlítő gólunk után sikerült ezt a videót felvennem. Nézzétek meg, aki hallgatja, annak próbálom elmondani, hogy mennyire örül a közönség. Mindenki ül.
Csak külföldiek vannak?
Néhányan tapsolnak.
Még ülve nem lehet örülni?
Egy egyenlítő gólnál. Kicsit hát, gyorsan mentem körbe, de nézzétek meg, tehát hogy itt egyszerűen tényleg az van, hogy mindenki ül válogatott mezben, vagy éppen nagy kabátban, és ül.
Egyébként ebben nem lenne nem bajom, szorkol. Tehát most ez a népszerűsítés, hogy bevonzottunk, mit tudom én, 800 új nézőt, akikből majd esetleg valamikor szurkoló lesz, szóval nincs baj, csak valahogy nagyon hangulattalan, és nem tudom.
Itt volt egy ember, aki fölállt.
Igen,
mert mi végig... Lába nézte.
Az is egy érdekes dolog volt, hogy a francia mérkőzésen, ugye mi mindig, vagy ha tudjuk, akkor az utolsó sorba veszük a jegyet, hogy mindenképpen állva nézhessük a mérkőzést, senki
de nem. Dehogy is, de nem azért.
Nem, közel a büfé.
Közel legyen a büfé.
A Ljubljanában ezért nem az utolsó sorban voltunk. Viszont itt most ránk szólt a biztonsági őr bácsi, hogy üljünk le.
Hoppász. Akkor ez igazi színház lett, kérem szépen.
Úgyhogy ránk szólt a biztonsági őr bácsi, mondtuk, hogy ne haragudj, de jégkorong mérkőzésen vagyunk. Kettő, a legutolsó sorban vagyunk, és a mögöttünk álló, a korlátnál álló kisgyerek is másfél fejjel magasabb nálam. Tehát, hogy biztosan tud látni tőlem, nem zavarok az égvilágon senkit, úgyhogy ne haragudj, nem fogok leülni.
Nem kérték el a lakcímkártyát?
Nem, de azt mondta a biztonsági őr bácsi, hogy akkor, hát akkor jó, én szóltam. Mondom, jó. Ez most...
Tehát, de én poénból szoktam, hogy a válogatott meccsek, amikor a táborba várunk el kiabálni magam, hogy ülj már le!
Igen. De most már ez nem poén. Mutatnék még egy videót, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, és sok mindent elárul. Ugye beiktatták Sárközi emléktorna első mérkőzésén Kovács Zoltánt a Hírességek csarnokába, ami azt gondolom, hogy nagyon jó.
Hát innen is gratulálunk neki, és mindent is köszönünk, amit tett a magyar jégkorongért.
Így van. És azt gondolom, hogy annyit lehet, hogy megérdemelt volna Zoli. Látjátok? Uh-huh. Videót. Hogy ne ennyi néző előtt. Hát egy picit talán lehet, hogy szerencsésebb lett volna a szombati mérkőzésen. Ahol ugye a kommunikáció szerint teltház volt, de nem. Tehát nem volt teltház.
Hát igen,
hát megnézzük.
Ahogy ismerjük őt, szerintem őt nem bántja ez annyira, mint minket.
Mert az ülve szurkolók nézőknek a 80%-a azt se tudta, hogy ki ő szerintem.
Hát azért de... talán.
Azért de mi talán. Imádjuk és tiszteljük, úgyhogy ez a legfontosabb.
Igen, innen is még egyszer gratulálunk Zoli bácsinak, hogy ismételten egy azt gondolom, hogy egy olyan helyre került, ahol egyébként már szerintem a magyar szurkolók nagy többségeinél már réges-régen ott van. És most hivatalosan is a Magyar Hírességek csarnokának is tagja. A mai napon kaptunk az egyik hallgatónktól egy egy videót, ahol ő egy kicsit elkezdte elemezni bemelegítésnél Sofron István mozdulatát. Hallgassuk meg ezt a felvételt, úgy, ahogy kezdődik az egészet, és utána beszélgessünk egy kicsit még erről a videóról, jó? Szóljatok, ha a hangját nem halljátok, jó? Nem halljátok, mert nincs.
Hát, hogy sokkal érdekesebb lesz, mint az összes többi.
Már van.
Na, sziasztok, kislesek! Az imént épp nézegettem a Sárközi tornán készült felvételeket, és találtam egyet, ami lehet, hogy sokkal érdekesebb lesz, mint az összes többi együttvéve, amit elküldtem, úgyhogy ezt most meg is mutatnám gyorsan. Na hát a hangért meg a képért, bocsi, de ezt villám gyorsan csinálom, mielőtt elindulnék az ukrán meccsre, úgyhogy ja, utólag is bocsi. Na, itt azt hiszem a japán meccs bemelegítésénél kaptam el, hogy Rajna Mikinek lőnek a srácok, én itt voltam a kapu mögött, és itt igazán nem Miki, hanem Sofi lesz az igazán érdekes, itt ő fog elereszteni egy lövést, úgyhogy most az ő technikáján lenne a hangsúly. Hát róla meg ugye tudjuk, hogy Ebel gól király, meg játszott a Delben is, van meg azt hiszem 65 gólja a válogatottban, az Ebelben meg valahol 100 fölött állt meg, úgyhogy na, hát tudjuk, hogy tud a srác, meg hogy kegyetlen lövései vannak, úgyhogy most egy kicsit megmutatnám, hogy mitől olyan halálos a dolog. De azért hozzátenném, hogy természetesen nem vagyok szakértő, meg semmi ilyesmi, hát életemben egyszer volt hokibot a kezemben, meg korcsolja a lábamon, és hát az is nagyon fájt. Úgyhogy nem tudom, azt lehet, hogy a Spiller István sokkal jobban el tudná magyarázni, úgyhogy nem tudom, ha gondoljátok, akkor kérjétek meg egy kicsit szakérteni. Megmutatnám az elejétől a felvételt, itt Bencétől kap Sofi egy paszt, és kegyetlenül felvarja a hosszú felsőbe, aztán Rajna Miki itt ugye csalódottan kikorcsolyázik az útból. Na, hogy az elején kezdjem a dolgot, hát ugye a hoki egy baromi gyors sportág, ahogy be is mondták a meccseken minden harmad elején. Hát a lövések valahol 140-150 vagy akár 160 kmh-val érkeznek, és hát így a kapusoknak pusztán csak a reakció idejük az nem elég arra, hogy egyetlen lövést is megfogjanak. Ugye, ha ők pusztán csak a reflexeikre hagyatkoznának, akkor az ugye normál földi halandónál olyan 0,2 másodperc körül van, egy kicsit több annál, és hát ez alatt a korong, ez alatt a 0,2 másodperc alatt egy olyan jó 10 métert megtesz, úgyhogy mire egy kapus észbe kapna, hogy elindult egy korong, addigra már rezdülne is a háló, úgyhogy ez egyáltalán nem lenne nekik elég. Úgyhogy éppen ezért a kapusoknak a védéshez a szükséges melónak a jó 80%-át azt még azelőtt el kell végezzék, hogy a korong elhagyna a csatárok botját. És ugye itt, mire a korong elindul a kapu felé, addigra Rajna Mikinek is úgy kb. Tudnia kell, hogy nagyjából hova várhatja a lövést. És hát ugye honnan lehet ezt kitalálni előre? Hát vannak ennek árulkodó jelei. Ugye Mikinek itt látnia kell abból, ahogy a lövőjátékos behajlítja a könyökét, behajlítja a derekát, befordítja a csuklóját, és így tovább. Ezek mind-mind árulkodó jelek, és ezeknek az összességéből kell úgy nagyjából megsarcolni a Mikinek, hogy jelen esetben Sofi hova fog lőni. Úgy Rajna Miki szerintem most ezekből a jelekből arra számít, hogy valahova a lepkés oldalra fog érkezni a lövés kb. Olyan közép magasságba, úgyhogy ehhez is vesz föl testtartást, meg egy kicsit kimegy oda a kékre festett zónának úgy a tetejére kb. Sofi meg valahol ott van a bedobó körök között, tehát így viszonylag közel van a kapuhoz, de hát nem egészen ez történik. Nagyon kell figyelni ugyanis, hogy mi történik, mert egyáltalán nem az, nem oda megy a lövés, ahova azt Rajna Miki előre kisakkozta, ugyanis Sofi a másodpercnek a tört része alatt bekapja a lábai közé a korongot, megváltoztatja a lövőszöget egy pillanat alatt, és irgalmatlanul felvarja a hosszú felsőbe, és Rajna Miki igazából mozdulni se nagyon tud rá. Nagyon kell figyelni igazából, hogy észrevegyük ezt a mozdulatot, mert tényleg pillanatokkal azelőtt csinálja Sofi, hogy elereszteni a korongot a botjáról, és ez az, ami igazán nagyon durván halálossá teszi a lövéseit, hogy Sofi hagyja, hogy a kapus elvégezze a melónak ezt a 80%-át, amit az előbb is mondtam, majd egy pillanat alatt megváltoztatja a lövőszögét drasztikusan, és úgy ereszti el a lövést, és a kapus igazából nem nagyon tud ezzel mit kezdeni, ez igazából egy védhetetlen lövés.
Egy nagyon érdekes videó, és nagyon szépen köszönjük Kristófnak, hogy megosztotta ezt velünk, mert mindig is érdekes volt, hogy ha valaki egy picit így a részletekbe meglát valami furcsaságot, valami érdekességet. És ugye a videóban felvetette Kristóf, hogy Hát kérdezzük meg Spiller Pistát, hogy mit gondol ő erről a videóról, erről az elemzésről egyáltalán, és hát megkérdeztük. Elég hosszas beszélgetés lett belőle.
Nem meglepő.
Nem meglepő, egyébként igen. Igen, de írásban zajlott ez, tehát hogy nem a... Meghívtuk az adásba is egyébként, hogy itt mondja el, de aztán nem tudta vállalni, mert dolgozik. Úgyhogy csak megpróbálom megkeresni, mert ez a beszélgetés, ez tényleg ez a csetelés, ez nagyon hosszúra sikeredett.
De... Hát ott kezdődött, hogy elkezdte elemezni, és mondta, hogy a két játékos két lába között húzott egyenes vonal előtt van a korong, illetve a toll elején, ebből a kapusnak már olvasnia kell, hogy fölülre fog jönni a lövés, mert ha az ütő és a toll találkozásának vonalában van a korong, akkor fog lefele jönni általában a lövés, illetve tudni lehet, hogy Sofi oda szeret lőni, igen. Valamint ha a korong és a felső kapufa között húzol egy egyenes vonalat, akkor mi kiválla az alatt van, ami nem jó, tehát túl korán megy le. Itt is írt még.
Igen. Tehát olyasmit írt, hogy...
Befordítja a felső testét a kapu felé, ebből is lehet tudni, hogy ugye nem a rövid, hanem a hosszú felső felé fog lőni.
Hát, úgy fogalmazott, hogy hát minden jel arra utalt, hogy a jobb felsőt lövi, mi ebben a nehéz?
Szerintem meg, hogy pont nem, mert a videóból az látszódik, amit a Kristóf mondott.
Így van.
Tehát, hogy a videónak szerintem az volt a lényege, hogy nagyon gyorsan változtatta meg azt a szöget. Tehát, hogy pont úgy áll a korong, mintha lőné a... Nem így, nincs is, szinte szembe áll a kapuval, tehát szerintem nincs is hosszú sarok, vagy rövid sarok, vagy hát csak az dönti el, hogy honnan kapja a paszt. De akkor úgy mondom, hogy szinte úgy áll a Sofi, mintha oda lőné arra sarokra, ahonnan kapta a paszt. Csak, ahogy a Kristóf mondta, a másodperc tört része alatt behúzta a zsugát, és áttötte a úgymond hosszú felsőre. Tehát egy pillanat alatt, hát én azt mondom, hogy a Spilli is csak így utólag volt okos. Ha ő állt volna ott, valószínűleg ugyanez az eredmény. Én úgy gondolom. Viszont azt is mondom, hogy a Sofi, nem tudom, hogy ezt tudatosan csinálja. Szerintem ez ösztönös.
Lehet.
Szerintem ez erre mondják a tehetség. Ez a tehetség. Nem hiszem, hogy ő ezt, nincs időd ezt végig gondolni, hogy most kijátszom a Mikit egy testcsellel. Nem hiszem. Megkapta, Pi fölhúzta. Vége. Volt. Menjünk tovább.
Ilyen zsigerből valószínűleg.
Szerintem abszolút nem tudatos, hanem ösztönös.
Az biztos. És az volt az érdekes, Spiller Pista fölhívta a figyelmünket, és átküldött egy linket, hogy ma, a mai napon, tehát vasárnap, amikor az adás felvételét készítjük, akkor Austin Matthews gólja a Canucks Maple Leafs mérkőzésen. Ezt is megmutatom nektek, már is egy pillanat. Ami azért érdekes...
Bohóc Liga,
de hogy pontosan ugyanazt a mozdulatsort csinálja.
Sofitól tanulta.
Sofitól tanulta, így van.
Egyértelmű.
Ha kanadai útlevele lenne, ugye?
De nincs. Látjátok?
Hát, erzterigás a felbontás, de igen.
Igen, várjál. Valamit próbálok ezzel csinálni, mert ennek nem ilyen minőségűnek kéne lennie.
Ez egy külön kategória? Tehát van a 480p,
na, ugye?
Az Erste Liga.
És figyeljétek itt, ugyanez. Csak ő nem a felsőt, hanem a botos 20 centit lövi.
Másik oldalról kapta a passz, de igen, ugyanaz.
De a mozdulat. Itt jön az a lényeg, hogy visszapassz. Itt, figyeld.
Behúzza a láb elé.
Nem is tudom olyan gyorsan megállítani, olyan gyorsan előtte, tehát hogy ez...
Tehát Matthews is tudja azt, amit Sofron.
Így van, így van. Ez csak úgy az érdekesség kedvéért, mert szerintem azért Matthews lehet, hogy behívhatnánk a válogatottba, nem biztos, hogy beférne, de...
Egy azt hiszem, hogy ráér, az a baj, hogy a Torontóval...
Hát azért májusban...
Most a Spillinek egy kicsit kedveskedjünk. Valószínűleg ő most májusban nem fog ráérni, hogy a AVB-n.
úgy összességében véve, most elemeztük már egy kicsit szurkolói szempontból, hogy a marketing az nem volt olyan hű, de jó, és nem volt teltház, és eljutottunk oda néhány év, vagy hosszú évek alatt, hogy a magyar válogatott sem top termék már a magyar jégkorongban, és nem kapkodnak a jegyek után, de inkább én azt akartam kérdezni, gondoljuk-e azt, akarunk-e arról beszélgetni, hogy amit a Szarvi az elején itt kicsit feszegetett is, hogy az A csoportban nekünk egyáltalán milyen esélyünk lehet? És földobom a kérdésnek a második felét, hogy miért gondolom ezt. Ugye sikerült egy 6 csapatos nemzetközi tornát összekalapálni, aminek néhány dolgát, néhány részletét ismerjük, hogy miért így alakult, ahogy mármint, hogy hányan jöttek, hányan jelentkeztek, mennyi csapatot hívtunk meg először, aztán később jelentkezett még talán Franciaország, meg Szlovénia, hogy akkor legyünk 6-an. Tök jó. A sorsolás és az eredmények szeszélye folytán sikerült a 2 A-csoportos válogatott helyett 2 divízió 1B-s csapattal játszani. Ez biztos, hogy nem segít nekünk a felkészülésen, mert hogy nekünk ezeken a mérkőzéseken, amit az A-csoportban a top világbajnokságon fogunk játszani, ott védekezni kell.
Nem mi fogunk dominálni, igen. De egyébként én a marketingmet meg nem tudok szó nélkül elmenni, hogy ez nekem olyan nagyon haj ez a magyar politikára. Tehát ez a kifele mutatni, jól néz ki. Most könnyen, te ha sikerült volna a teltház, az mi? Tehát nem egy paplacit töltöttünk meg, nem egy MVM dómot.
És a magyar politikára, bocsánat, nekem az jutott eszembe, hogy pont úgy olvastam majd talán a Magyar Jégkorong Szövetség a Facebookon, hogy nagyot küzdött a magyar válogatót, de végül kikapott. És ezt akkor szoktam olvasni, amikor vagy a Fradi kikap, vagy a labdarúgás nyomni kell, és nagyot küzdött, de akár a Szoboszlai nyer, megverik a Real Madridot, és nincs gólpassza sem, akkor is azért oda kell érni, hogy a Szoboszlai nagyot küzdött a csapatban, és sokat hozzátett, tehát hogy itt tényleg kell egy ilyen önreklám, amit nem értek. Mi volt a kérdés az elején, amúgy? Miről akarunk?
Az, hogy ez a VB, vagy ez a felkészülési torna mennyiben segítette azt, hogy mi ebben maradjunk, vagy van-e egyáltalán reális esélye ennek?
Hát pöti. Mondjuk úgy, hogy 50-50,
vagy bemaradunk, vagy nem.
Így van.
Jó, hát
mint Horthy lovának a feltámadásra. Hát.
De tényleg.
De egyébként most, hát ne átassuk magunkat, én azt mondom. Tehát, hogy én azért mondtam az elején is, hogy aki ettől a tornától sokkal többet várt, az hazudik saját magának, ami nem jó.
Nem is többet vártam, hogy válaszokat vártunk esetleg, vagy nem tudom, mit vártunk de olyan. Hát azt kaptunk, igen, csak nem azt, amire vártunk.
Jó, de nem, tehát nincsenek csodák. Tehát most az Erste, a csapataink nagy része az harcban áll az Erste ligában, abból nem fog tudni kijönni ennél jobb. Legalábbis nem egy fél év alatt, vagy nem egy hét alatt, amíg együtt voltak a srácok. Mm. Tehát a Kevin nem egy Harry Potter, tehát hogy nehogy azt gondolom, hogy meg is legjobb 4. Tehát, hogy itt a bemaradásért fogunk játszani, és nem mi vagyunk az esélyesek. Tehát, hogy most mi ebbe a nagy dolog? Nem kéne ott lennünk az átcsapatban, ezt megbeszéltük. Tehát, hogy ha éveken keresztül csak olyan tornákat tudnál szervezni, hogy osztrák, francia,
ha jelenlezni kell a három feljutást, akkor volt egy szaporói meglepetés feljutás, egy krakói megérdemelt feljutás, meg most egy nem megérdemelt feljutás.
Konkrétan. Így. Így. És a és ugye a krakói az akkor még egy top benem, top Sarauerrel, és akkor tényleg úgy játszott az a válogatott, az egy viszont nem tetszett nekem, viszont jól játszott a válogatott, viszont nekem nem tetszett. Mert egy ilyen massza lett belőle, és a modern hokinak lehet, hogy megfelelt, és ez a Csermonás sem egy rossz edző, tehát valószínűleg értettő hozzá, de nekem nem tetszett az a válogatott játéka. A szapporói az pedig, ugye igen, ott egy nagyon szerencsés, de ők meg azt mondom, hogy sokkal jobban megérdemelte az a garnitúra. Én azt gondolom, azt nem tudtuk jól kihasználni, de mindegy. A mostani az egyértelműen nem. Hát nincs ott a magyar jégkorong, ezt mindenkinek látnia kell. A szervezéssel kapcsolatban meg azért nem akartam én semmit mondani, mert ott szintén hazudunk magunknak. Tehát aki azt gondolja, hogy ezt mi jól csináltuk, és akkor most vagyok olyan jó fej, hogy magamat is beleveszem, holott semmi közöm hozzá, az hazudik önmagának, mert ezt nem csináltuk jól. Ez biztos, hogy lehetne jobban is csinálni, ehhez sem kell nagy szakmai értelem. Nem biztos, hogy én tudnám jobban csinálni, azt nem mondom. Viszont biztos van olyan ember az országban, aki tudná. Mert hogy ezt valószínűleg nem jól csináltuk, viszont ehhez meg nincs, évek óta erről beszélünk, és nincs ráhatásunk. És ezzel én már nem akarok ezzel foglalkozni, mert uncsi. Tehát aki ezt csinálta, az azt gondolja, hogy jól csinálta. Sugjunk neki. Bratyó, nem. Nem jól csináltad.
További kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!